Sziasztok! Belső Zoltán vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. Mai témánk az utasítás pipeline szélesítése. Ez a videó a BME Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamosmérnöki és informatikai karán kívüli képzésben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. A korábbi előadásokon megtanultuk, hogyan működik a processzorainkba épített pipeline, amely a programunk utasításait végrehajtja. A pipeline feldolgozást azért vezettük be, hogy a programunk utasításainak végrehajtását egymással átlapoljuk, ezáltal azt érjük el, hogy a programunk utasításai rövidebb idő alatt hajtódjanak végre. A célunk továbbra is ez, az utasítás feldolgozás gyorsítása. Milyen lehetőségeink vannak erre? Az egyik lehetőség a pipeline mélyítése. Ez azt jelenti, hogy az utasítás feldolgozást több fázisra bontjuk, és ezáltal több fázis egymással átlapoltan hajtódik végre. A példa kedvéért képzeljük el, hogy minden korábbi fázist ketté vágunk, megfelezünk, ezáltal elérhetjük, vagy legalábbis azt reméljük, hogy egy-egy fázis végrehajtás ideje fele annyi ideig tart, így összességében egy utasítás végrehajtása ugyanannyi ideig tart, mint az eredeti pipeline-unk esetében, azonban kétszer olyan mértékben tudjuk átlapolni a végrehajtást, ezáltal kétszer olyan gyakran tudunk befejezni egy-egy utasítás végrehajtását, és gyakorlatilag ezzel meg tudjuk duplázni az átviteli sebességét a pipeline-unknak. Hangsúlyozom tehát, hogy egy-egy utasítás végrehajtása ettől nem lett gyorsabb, azonban összességében, hogyha sok utasítás sorozatát nézzük, mégiscsak rövidebb idő alatt hajtódhat végre a program működése. Természetesen vannak korlátai annak, hogy meddig tudjuk ezt a mélyítést folytatni. Először is nem teljesen magától értetődő az, hogy a fázisokat csak úgy ketté tudjuk vágni két fele annyi idő alatt végrehajtódó fázisra. Nagyon is valószínű az, hogyha megpróbáljuk tovább bontani a pipeline fázisokat, akkor az egyes fázisok végrehajtási ideje már nem lesz egyforma, és ezáltal ugye a leglassabbhoz kell majd igazodnunk, nem tudunk már arányos gyorsulást elérni. A másik probléma az, ami rögvest látszik a példából, hogy egyidőileg sokkal több utasítás van végrehajtás alatt. Ez tehát azt is jelenti, hogy sokkal több utasítás az, amelyek között az egymásra hatásokat vizsgálni kell, amelyeknek potenciálisan esélyük van arra, hogy egymást feltartsák. A másik lehetőség az utasítás feldolgozás gyorsítására az, hogy több feldolgozó egységet építünk a processzorunkba, és ezáltal egy időben egymással párhuzamosan több műveletet tudunk elvégezni. Képzeljük el, hogy minden végrehajtó egységet megduplázunk, ezáltal elvileg egy időben mindig két utasítást tud a processzorunk feldolgozni, és összességében minden órajelben két utasítással végez. Ezzel szintén azt érjük el, hogy az időegység alatt befejeződő utasítások számát megdupláztuk, és azt reméljük, hogy a programunk futása is ettől rövidült. Természetesen itt is igaz az, hogy egy-egy utasítás végrehajtási ideje továbbra is ugyanannyi ideig tart, mint az eredeti pipeline-unkban, azonban mivel minden órajelben két utasítással végzünk, ezért összességében megduplázzuk az utasítás feldolgozás sávszélességét. Henry Fordnak ez az autógyárban könnyen ment, egyszerűen beállította létező pipeline mellé még egy pipeline, és akkor azzal egymással párhuzamosan egy időben két autót tudott gyártani. Könnyen ment ez azért, hiszen egyes autók legyártása egymástól teljesen független folyamat. Nekünk itt a processzorban egy kicsit nehezebb a dolgunk, az egyes utasítások egymástól nem függetlenek, és ez alaposan meg is nehezíti a dolgunkat. Ismételjük át még egyszer a pipeline feldolgozással kapcsolatos fogalmakat. Pipeline mélység alatt azt értjük, hogy egy utasítást feldolgozását hány részmunka folyamatra bontjuk, azaz a pipeline fázisok száma. Pipeline szélesség alatt pedig azt értjük, hogy egymással párhuzamosan hány utasítás végrehajtását vagyunk képesek elvégezni, azaz hány egymással párhuzamos műveletvégző egységünk van. Az utasítás végrehajtásának az ideje, a késleltetése, angolul latency-e, az, hogy hány órajel alatt végzünk egyetlen utasítás végrehajtásával. míg az áteresztő képesség, angolul throughput, az azt jelenti, hogy időegység alatt hány utasítás végrehajtását képes a processzorunk befejezni. Elméletileg növelhetjük a pipeline mérséget a K-szorosára, a pipeline szélességet, azaz az egymással párhuzamosan futó pipeline-okat az M-szeresére, így összességében M-szer K-szoros gyorsulást érhetünk el. Gyakorlatilag persze több korlátba bele tudunk futni. Először is, hogyha az M-szer K túl nagy, akkor nagyon sok utasítás fut egyszerre, és ahogy ezt már mondtuk, ez az egymásra hatásokat nagy mértékben megnöveli, ami valószínűleg azzal fog járni, hogy sokszor kell megállítani a pipeline, és végül is romlani fog a hatékonyságunk. Ugye az egymásra hatások kiküszöbölésének az egyik jó módja az, hogy forwarding utakat használunk. Azonban ennek is van egy korlátja, hogyha a pipeline szélességet az M-szeresére növeljük, akkor ennek az M-nek a négyzetével arányosan nő a forwarding utak száma, ami nagyon rövid idő alatt túl nagy számot jelent. Ha a mélységet növeljük, akkor pedig abba a problémába ütközünk be, hogy az órajel fog növekedni, K-szoros mélység, K-szoros órajel. Azonban az órajel nem lehet tetszőlegesen nagy. Bizonyos műveleteknek a végrehajtás idejére mindenképpen szükség van. Például egy pipeline regiszter írásának, olvasásának mindenképpen bele kell férni egy ciklus időbe. A processzorunk a pipeline feldolgozás hatékonyságának az érdekében időnként spekulatív döntésekre kényszerül. Például, hogyha egy feltételes elágazáshoz érünk, akkor annak meg kell becsülnie a kimenetelét, illetve az ugrási címet, hogy honnan folytatódik a program végrehajtása. Hogyha ez a becslés nem jól sikerül, akkor a becslés hatására végrehajtott műveleteink mind hatástalanok lesznek, ezeket el kell dobni, így aztán megint csak romlik a pipeline hatékonysága. Mindezek együttesen korlátot adnak nekünk mind az elérhető pipeline mélységre, mind pedig az elérhető pipeline szélességre. A gyakorlati példák azt mutatják, hogy nagyjából 15-ös pipeline mélység az, ami működőképesnek látszik, a 30-as mélység fölött már megoldhatatlan problémák merülnek föl, a szélességben pedig a legjobb elért érték napjainkban 6. Nézzünk néhány architektúrát. Az első architektúra a Pentium processzorok, ez még a klasszikus CISC utasításait hajtja végre az Intel architektúrának. Az ötös mélység nem teljesen egyezik meg azzal a pipeline-nal, amit mi itt az előadáson tanultunk, de hasonlít rá. A Pentium Pro-ban, az első szerverekbe szánt Pentium architektúrában az Intel bevezette a mikroutasítás fogalmát, az eredeti CISC utasításokat lebontja egyszerűbb, RISC-szerű mikroutasításokra, és ezeket egy mélyebb, 14 mélységű pipeline-nal hajtja végre. Ezzel jelentős teljesítménynövelés sikerült elérnie. Ezt a teljesítménynövelési utat a végletekig tolta az Intel a Pentium 4 processzorba, látjuk, 31-es mélységet használtak, bele is ütköztek ennek az útnak az összes korlátjába. Ezt tapasztaltuk már korábbi előadásokon, és fogjuk tapasztalni a következő előadásokon is. Természetesen nem arról van itt szó, hogy az Intel mérnökei megőrültek, és teljesen tévúton jártak, amikor a Pentium 4-et tervezték. A Pentium 4-es processzor a maga nemében egy kiemelkedően gyors processzor volt, 3,5 GHz-et meghaladó órajel teljesítményt értek el vele. Gyakorlatilag ez a processzor architektúra jelentette az órajel háború végét, az ezt követő architektúrákban az órajel már nem növekedett tovább a Moore törvénynek megfelelően. Úgyhogy látjuk is, hogy az Intel Core architektúrában az Intel mérnökei visszaléptek, 14-16 mélységű pipeline-okat használnak. Az utasítás pipeline szélessége is már az Intel Core architektúrában elérte a 4-est. Ilyen szempontból egy kicsit kiugró a DEC Alpha processzor, ami jóval megelőzve a korát, már 4-es pipeline szélességet használt. Az ARM processzorok is fölzárkóznak szépen, a sorban 3-as pipeline szélességet látunk, és 10-et meghaladó pipeline mélységet. A legmagasabb teljesítményt az IBM-nek a Power processzorai érik el, a 6-os pipeline szélességgel. Azt is láthatjuk, hogy például az Intel Atom architektúrában mivel tudtak spórolni a teljesítmény az energiafogyasztáson, hát kisebb pipeline szélesség használatával. A célunk tehát a pipeline szélesítése, azaz minél több utasítás egyidejű végrehajtása. Lássuk, hogyan tudjuk ezt elérni. A hatékonyság kulcsa az, hogy legyen elég sok független utasításunk. És a kérdés az, hogy ezeket a független utasításokat kiválogassa össze. Összeválogathatja a fordító programunk. Ebbe van ráció, hiszen a fordító programunk rálát a program logikájára, ennek alapján nem is egyszerűen csak összeválogatja a független utasításokat, hanem már eleve olyan kódot tud generálni, amelyekben a lehető legtöbb független utasítás található. Mivel ilyenkor az utasítások ütemezése, az a program kódban már rögzítésre kerül, ezt statikus ütemezésnek is hívjuk. Ezt az architektúrát használják a VLIB és az EPIC architektúrai processzorok. A másik módszer az, hogy a programunk utasítások sorozatát tartalmazza, és majd a processzor dinamikusan, kvázi röptében válogatja ki közülük az egymással párhuzamosan végrehajtható utasításokat. Annyit, amennyi végrehajtó egysége van, amennyit egyszerre végre tud hajtani. Ezt hívjuk szuperskalár architektúrának. Ha jobban megvizsgáljuk, az utasítások ütemezésének a feladata több aspektusra vontható. Először is ki kell alakítani párhuzamosan végrehajtható utasításoknak a csoportját. Utána ezeket hozzá kell rendelni a processzorban található műveleti egységekhez, és végül azt is meg kell határozni, hogy melyik utasítás pontosan melyik órajelben, mikor kezdődjön el, természetesen az egymásra hatások figyelembevételével. Az egyik szélsőség az, hogyha mind a három feladatot a fordító program végzi. Így működik a VLIB architektúra. A rövidítés a Very Long Instruction Word szavakból áll össze. Igazándiból a jelentése az, hogy az utasítás szó az nem is egyetlen utasítást, hanem valójában egymással párhuzamosan végrehajtható utasítások csoportját jelenti. Ennél egyel enyhébb megoldás a dinamikus VLIB architektúra, amelyben a fordító program feladata a párhuzamosan végrehajtható utasítás csoportok meghatározása, valamint ezek hozzárendelése a processzor művelet végző egységeihez, azonban az utasítások pontos végrehajtás idejét dinamikusan, a körülmények ismeretében a processzor, azaz a hardware jelöli ki. A következő még enyhébb architektúra az EPIC architektúra, Explicitly Parallel Instruction Computing szavak rövidítéséből áll össze a név. Ebben az esetben a fordító program csak a párhuzamosan végrehajtható utasítás csoportokat jelöli ki, és a processzor, azaz a hardware fogja hozzárendelni ezt a műveleti egységekhez, és határozza meg azok végrehajtás idejét. A másik véglet az, amikor a programunk egy szekvenciális utasítás sorozatból áll, és minden a hardware feladata a processzor röptében próbálja ezek közül kiválogatni párhuzamosan végrehajtható utasításokat, rendeli hozzá a saját művelet végző egységeihez, és próbálja a benne lévő függőségeket betartani. Ezt hívjuk szuperskalár architektúrának. Először nézzük a teljesen dinamikus ütemezéssel bíró szuperskalár architektúra megvalósítását. Az utasítások párhuzamos végrehajtásához természetesen az kell, hogy a processzor egyszerre több utasítást is le tudjon hívni, majd ezen lehívott utasítások közül kiválogassa a párhuzamosan végrehajthatóakat, elvégezze azoknak a műveleti egységekhez rendelését, és a függőségi analízisét, megutasítás mikor kezdhető el. Ha a processzorunk minden fázisban M darab új utasítás végrehajtását tudja megkezdeni, akkor M utas szuperskalár processzorról beszélünk. Természetesen úgy, ahogy az egyutas klasszikus pipeline esetében, itt is két megoldás képzelhető el. A processzor ragaszkodhat a program eredetben található utasítások eredeti sorrendjéhez, és akkor in order végrehajtásról beszélünk, illetve processzor megteheti, természetesen a program szemantikájának megtartása mellett átrendezi az utasításokat a lehető leggyorsabb végrehajtás érdekében, ekkor out of order végrehajtásról beszélünk. Nézzünk egy példát. Ebben a példában mindjárt azt láthatjuk, hogy az I1 utasítás eredményét felhasználja az I2 utasítás, ezek között tehát egy read after write egymásra hatás van. Az I3 és az I4 utasítás már független az összes többitől, azok akár egyszerre is végrehajthatóak. Nézzük, hogyan tudjuk ezt a programot ütemezni. Egy két utas szuperskalár processzorra in order és out of order végrehajtás esetében. In-order végrehajtás esetén az I1 utasítás mellé nem tudunk másik utasítást betenni, hiszen a programban következő utasításnak meg kell várnia az I1 végrehajtását. Második fázisban az I2 utasítást el tudjuk kezdeni, és emellé mellé tehetjük a mindenkitől független I3-as utasítást. Amikor ezzel végeztünk, akkor végül még az I4 utasítást végre kell hajtanunk. Autoforder esetben az I1 utasítás mellé beválogathatjuk például az I3 utasítást, aki ugye mindenkitől az I1-től is független, és a második órajelre végre tudjuk hajtani az I2 utasítást, vele párhuzamosan az I4 utasítást. Látható tehát, hogy az autoforder végrehajtástól várhatunk gyorsulást program végrehajtásában. Nézzük, hogyan tudjuk a tanult pipeline struktúránkat egyenlőre in-order módon szuperskalár pipeline-á tenni. A több utasítás egyidejű végrehajtása természetesen azt jelenti, hogy több végrehajtó egységre ebben a pipeline-ban alulra van szükség. Az első mikroprocesszorokban az aritmetikai logikai egység tette ki a tranzisztorok többségét, azonban a modern processzorokban ez már messze nem igaz. Nagyon is adja magát a megoldás, többszörözzük meg az alulegységet, és utána többszörözzük hozzá többi egységben az adatutakat, hogy ki tudják szolgálni a több alulegységet egyidejű feladattal. Igen, az ábránkon pontosan ezt tettük, két alulegységet látunk, és utána mellébe rajzoltuk az őt kiszolgáló adatutakat. Na nézzük csak pontosan, mit jelent ez az egyes fázisokra lebontva. Az Instruction Fetch fázisban a feladat az, hogy egy időben M utasítást hívjunk le a memóriából. Ez viszonylag könnyen megtehető oly módon, hogy a memóriát egy szélesebb adatúton érjük el, és akkor egy memóriaművelettel egy időben több utasítás is be tud kerülni a processzorunkba. Mindez nagyon jól működik addig, amíg az utasítások szépen sorban követik egymást. Az ugró utasításokkal persze baj van, hiszen azok nem egymás mellett vannak az egymást követő utasítások a memóriában. Az Instruction Decode fázisban a vezérlő egységet kell többszörözni. Nyilvánvalóan, hogyha két utasítást hívtunk le egy időben, amivel két alulegységet akarunk etetni, akkor két vezérlőegység egy időben a két utasításnak a dekódolását párhuzamosan el tudja végezni, és az alulegységek számára a vezérlő jeleket elő tudja állítani. Azonban az Instruction Decode fázis ezzel nem ért véget, a két alulegység számára az operandusokat is elő kell vadászni. Ugye két alulegység összesen 4 operandusa tud lenni, ezeket a regiszter tárolóból kell kiolvasni. Ez már problémát jelent. Megoldás lehet az, hogyha az embernek több portos regiszter tárolója van, amiből egy időben két különböző regiszter készletet is ki lehet olvasni. Azért azt érezzük, hogy ez nem növelhető akármeddig. Valóban a modern szuperskalár processzorokban a regiszter tároló lesz az egyik szűk keresztmetszet, amiben bele fogunk ütközni. Másik probléma, ami az Instruction Decode fázisban jelentkezik, hogy ennek a fázisnak a feladata az adatfüggőségek detektálása, amely viszont a pipeline szélességgel, az M-mel négyzetes arányban bonyolódik. Ez tehát megint csak gátat szab annak, hogy milyen széles processzort tudunk építeni. Az X-fázisban már megbeszéltük, M darab alu beépítése, nem nagy gond, az aritmetika logikai egységek viszonylag kevés tranzisztort foglalnak el a modern processzorokban. Problémát jelent viszont a forwarding utak elhelyezése. Gondoljunk csak bele, hogyha M végrehajtó egységünk van, akkor ezek közül bármelyik végrehajtó egység, bármelyik másik végrehajtó egység kimenetét használhatja forwardinggal bemenetként. Ez tehát azt jelenti, hogy M négyzettel arányos forwarding utat kell a processzorba beépíteni. És ezek a forwarding utak bizony nem nagyon olcsóak. Egy 32 bites processzorban 32 bites síneket kell elvezetni, egy 64 bites processzorban ráadásul 64 párhuzamos vezeték, egy-egy út, és ezekből kell egy csomót beépíteni. Természetesen, hogy a chipgyártás technológiája fejlődik, egyre több rétegű húzalozást építenek a csipek felületére, azonban, hogyha több rétegünk van, akkor azok között átvezetéseket, viákat kell elhelyezni, tehát igenis, a forwarding utak száma egy nagyon nagy korlát lesz számunkra. A következő fázis a MEM fázis. Itt ugyanabban a problémában ütközünk bele, amit az Instruction Decode fázisba, Egyszerre két utasítás operandusát kell a memóriában elhelyezni, vagy abból kiolvasni. Hogyha tudunk több portos memóriát, illetve pontosabban adatkest építeni a processzorban, akkor ez egészen jól működhet. Egyébként pedig a megoldás az lehet, hogy korlátozzuk az egyszerre végrehajtható memória műveletek számát, akár úgy, hogy a MEM fázis nem egy önálló fázisként jelenik meg a pipeline-ban, hanem az X fázissal párhuzamos alternatív végrehajtó egységként. A write-back fázisban nem ütközünk újabb ismeretlen problémába, megint csak arról van szó, hogy egyszerre több utasításnak az eredményét kell a regisztertárolóban elhelyezni, ha több portos regisztertárolónk van, akkor ez tud jól működni. Nézzük egy konkrét processzor architektúrának, a ARM Cortex A53-as architektúrájú processzoroknak a pipeline-ját. Ez a processzor architektúra gyakorlatilag kimaxolja azt, amit a két utas in-order pipeline-ból ki lehet hozni. Olyannyira jól sikerült ez az architektúra, hogy a mai napig működik és beépítik processzorokban, leginkább azért, mert egy alacsony fogyasztású processzort lehet ezzel a módszerrel elérni. A legmodernebb mobiltelefonokban szánt processzorokban gyakran találkozunk azzal, hogy ilyen A53-as vagy az utódja A55-ös architektúrájú kórokat építenek a nagyon nagy teljesítményű out of order kórok mellé. Na nézzük, hogyan is épül föl ez a pipeline. Az instruction fetch fázist mindjárt három részre bontja a pipeline. Az első fázisban történik az utasítás számláló inkrementálása és az ugrások kiszámolása. A második fázisban adja ki a címet az utasítás cache-nek, és a harmadik fázisban tud megjönni az utasítás cache-ből az adat, amely mindjárt be is kerül egy utasítás sorba. Az instruction fetch fázis lényegében önálló életet él, folyamatosan próbál utasításokat lehívni a memóriából, egy időben akár négyet is, és helyezi el ezeket az utasítás sorban, amíg csak van benne hely. Az utasítás sorban a nyers utasításokat az instruction decode fázis veszi ki, és a dekódolt utasításokat egy pending replay sorban helyezi el. Ebből a sorból válogat az execute fázisnak a E0-ás fázisa, amely a regisztertároló kiolvasását végzi, és az egy időben legfeljebb két utasítást indít el a végrehajtó egységek felé. Végrehajtó egységből többféle is van ebben a processzorban. Klasszikus egész alulból kettő van, és emellett van szorzóegység, valamint load-store egység is, tehát a memória művelet itt nem külön fázis, hanem a többi végrehajtó egységgel párhuzamosan működő egység. A lebegő pontos végrehajtó egység egy kicsit bonyolultabb, mint a többi, ennek 4 óra jelnek van szükség egy utasítás végrehajtásához, a többi egység 2 óra jel alatt végez. Az A55-ös processzor annyiban tud többet, hogy a load store egységből is 2 van, ilyetén módon gyakorlatilag bármelyik utasítás fajtából egyidejűleg 2 hajtható végre a processzorban. Az egymásra hatások kezelése ebben a processzorban úgy történik, hogy ha egyszer a végrehajtó unitok elkezdtek egy utasítás végrehajtását, akkor az már nem tud megállni, hanem az ütemező egység úgy ütemezi be az indításukat, hogy mire az adott fázishoz érnek, addigra már a függőségeik feloldódjanak. Ez persze nem mindig működik ilyen jól. Vannak olyan függőségek, aminek a feloldódását nem lehet pontosan tudni, hogy mikorra történik meg. Gondoljunk csak abba, arra az esetre, hogy ha nekünk a memóriából, azaz pontosabban az adatcache-ből kell beolvasnunk egy adatot egy load utasítással, és ez cache hibára fut, akkor egy hosszabb késleltetés szenved az utasítás végrehajtása. Míg hogyha cache találat van, akkor gyorsabban végrehajtódik. Ezt a problémát ez a processzor úgy kezeli, hogy az ütemező a lehető legoptimistább végrehajtási időzítésnek megfelelően indítja el az utasításokat, és hogyha később kiderül, hogy mégsem jött be a számítás, akkor a fölöslegesen, vagyis hibásan elindított utasításokat törli, és a replay sorból újra beütemezi azokat. Nézzük ezek után, mit kell tennünk egy sorrenden kívüli out of order végrehajtásra képes pipeline-unkkal, hogy a szuperskalár működést végezzen. Az egyutas esetben már láttuk, hogy egy out of order pipeline esetén elég bonyolult feladatokat kell végrehajtanunk. Nyilvántartásokat kell vezetnünk arról, hogy milyen utasításaink vannak, azoknak mik az állapota, a művelet végző egységeink foglaltságáról, és döntést kell hoznunk arról, hogy mikor, melyik utasítást, melyik művelet végző egységre ütemezzük be. Ez már önmagában is egy kellően bonyolult feladat. Azonban a jó hír az, hogy ezt nagyon könnyű több utas működésre kiterjeszteni. Lényegében ugyanezt történik, egy csomó utasítás van a látókörünkben, és ezek közül kiválogatjuk azokat, amelyek éppen szabad művelet végző egységhez rendelhetőek. Természetesen az instruction fetch és a decode fázist azt többszörözni kell, hogy több utasítást legyünk képesek egy időben lehívni. Egy ciklusban több utasítás lép be az utasítás tárolóba, és a dispatch fázisban pedig egy ciklusban több utasítást legyünk képesek elindítani ebből az utasítás tárolóból. Nézzük néhány példát. Itt van az Intel Haswell architektúrájának a pipeline-ja. Az Intel architektúráról azt tudjuk, hogy ez egy komplex instruction set computing architektúra, egy CIX architektúra. Itt az utasítások hossza változó, ezért aztán az utasítás lehívó egység nem is utasításokat hív le, hanem igazándiból bájtokat, egy időben 16 bájtot hív le, és ezt egy elődekódolási sorba helyezi. Van egy elődekódoló, ami először is szétvágja ezeket utasításokra, megállapítja az egyes utasítások hosszát, és egy utasítás sorba egy időben legfeljebb 6 utasítást képes elhelyezni. Innen történik az utasítások tényleges dekódolása, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy a komplex utasításokat le kell bontani elemi, RISC-szerű utasításokra. Vannak olyan CIX utasításai az Intel architektúrának, amik önmagukban egy elemi utasításnak felelnek meg, és egy egyszerű dekóderrel dekódolhatóak, és vannak komplex utasítások, amiből akár 4 elemi utasítás is képződhet egyetlen komplex utasításból. Ennek megfelelően a instruction decode fázis a dekódolt utasítás sorban egy időben legfeljebb 4 utasítást képes elhelyezni. Külön életet él a backend része a processzornak, amelyik a dekódolási sorból egy időben legfeljebb 4 utasítást képes a sorrend visszaállító bufferbe, a reorder bufferbe elhelyezni. Ennek alapján ezt egy 4 utas szuperskalár processzornak nevezzük. Az utasítás tárolóból az utasítások elindítása végrehajtó egységek felé már külön történik. Sokkal több műveletvégző egysége van a processzornak, mint amennyi utasítás egyszerre bekerül a dekódol az utasítás tárolóba. Ezeket portoknak hívjuk, és ahogy az ábrán láthatjuk, itt összesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 végrehajtó egység is van. Ezek azonban nem egyenértékűek. Van köztem olyan, amelyik egész műveleteket képes végezni. Van külön load és store egység, és van lebegő pontos végrehajtó egység. Az utasítás tárolóból egy időben annyi utasítást tud elindulni, ahány szabad végrehajtó egységünk van, és az eredményük a reorder bufferbe kerül, ahonnan szintén 4-esével kerülnek nyugdíjazásra, retire fázisba az utasítások. Figyeljük meg az ábrán, hogy a színezésben még mindig tartjuk azt a módszert, amit az eredeti pipeline-nál tanultunk, azaz a kék szín felel meg az instruction fetch fázisnak, a sárga szín a decode fázisnak, a zöld szín az a végrehajtó egység, az execute fázis, hát ebben a processzorban természetesen ezekkel párhuzamosan működik a piros színnel jelölt memória műveletek, és végül a szürke szín az a write-back fázist jelölte eredetileg nálunk, ami ebben az esetben a reorder bufferbe való visszaírást jelenti. Egy egészen hasonló szerkezetet látunk az Apple Cyclone processzoránál. Ebben a processzorban összesen 6 dekóder egyszerre működni, és 6 utasítást képes egy időben elhelyezni a sorrend visszaállító bufferbe, ezért ezt egy 6 utas szuperskalár pipeline-nak nevezzük. A modern processzorokról nagyon keveset lehet tudni, hogy milyen a belső felépítésük. Erről a processzorról is csak azért tudunk ilyen sokat, mert az Apple az LLVM fordító programba betette ennek a pipeline-nak a modelljét annak érdekében, hogy a fordító program képes legyen a pipeline-hoz optimalizált kódot előállítani. És ennek a pipeline modellnek a visszafejtésével lehetett információhoz jutni arról, hogy hogy is működhet belül a processzor. Azt is látjuk, hogy egy részben elosztott utasítástárolót használ ez a processzor, külön utasítástároló van a fix pontos egységek számára, külön utasítástároló van a load store utasítások számára, és egy külön a lebegő pontos utasítások számára. Összefoglalva tehát, szuperskalár processzort építhetünk in-order pipeline esetében is, ez valamivel egyszerűbb feladat, és out-of-order pipeline-ba is beépíthetjük. Nyilván az out-of-order processzor lényegesen bonyolultabb működésű, hál' Istennek ehhez képest a szuperskalára tevés már nem is jelent olyan nagy lépést. Ugye az out-of-order processzorok alapvetően adatáramlásos elven hajtják végre az utasításokat, azaz azt az utasítást veszi következőnek, amelynek az inputjai rendelkezésre állnak. Így volt ez már egy utas esetben is, és így van ez több utas szuperskalár esetben is. Természetesen bonyolult táblázatokra van szükség, ami nyilván tartja az egyes műveletek állapotát, illetve azt, hogy az egyes regiszterek adott tartalma éppen hol található a processzoron belül. Miért csinálunk ilyen szuperskalár processzort? Hát a nagy előny az az, hogy amikor programot írunk, akkor nem kell szem előtt tartanunk azt, hogy pontosan milyen processzoron fog a programunk lefutni, annak hány művelet végző egysége lesz, nem kell ehhez kézzel optimalizálni az utasítások sorrendjét. Szóval az processzor elvégzi automatikusan, ráadásul a pillanatnyi körülmények ismeretében. Ezzel elég sokat lehet nyerni a program végrehajtásában. Ezek után nézzük meg, hogy lehet széles pipeline statikus ütemezéssel megvalósítani. Ugye a szuperskalár processzorokban a CPU keresgéli a párhuzamosan végrehajtható utasításokat. Azonban ezt megteheti a fordító program is. Igazándiból a fordító programnak sokkal jobb esélye van párhuzamosítható utasításokat találni. Először is a szuperskalár processzor legfeljebb fél tucat utasítást lát egyszerre az instruction window-jában, ezek között tudja kiválasztani a párhuzamosan végrehajthatókat. A fordító program azonban sokkal több utasításra rálát egyszerre, és ezeket tetszőlegesen átrendezheti, hogy párhuzamosítható tagokat találjon. Ráadásul a fordító program egy magas szintű programból indul ki, azaz jobban érti a végrehajtandó feladat logikáját, és ennek megfelelően már eleve olyan gépi utasításokat tud generálni, amik majd jól párhuzamosíthatóak lesznek. Úgyhogy nagy reményeket fűzhetünk ahhoz, hogy a fordító program állítja elő a párhuzamosan végrehajtható utasítások halmazát, akkor sokkal hatékonyabb megoldást kaphatunk. Mindjárt kapjunk vérszemet, csináljon mindent a fordító. Azaz gyűjtse össze a párhuzamosan végrehajtható utasításokat, azokat annak tudatában gyűjtse össze, hogy milyen végrehajtó egységek vannak a processzorban, ezzel egyből hozzá is rendelte az egyes utasításokat processzor végrehajtó egységeihez, és ütemezze is be úgy, hogy az egymásra hatásoknak megfelelően szépen egyből végrehajthatóak legyenek. Ez a Very Long Instruction Word VLIV architektúra. Egy egyszerű pipeline-ja van, amely azonban nem elemi utasításokon, hanem utasítás csoportokon dolgozik. Itt a példánkban tekintsük úgy, hogy egy utasítás csoport 4 utasításból állhat, amiből lehet 2 egész típusú művelet, 2 memória művelet és 2 lebegő pontos művelet. Ugye az utasítás csoport az egyrészt kijelöli az egymástól független utasításokat, másrészt mindjárt meg is mondja, hogy melyik utasítás melyik végrehajtó egységen kell végrehajtani. Természetesen az nem mindig lehetséges, hogy minden végrehajtó egység számára tudunk értelmes feladatot adni, ilyenkor egyszerűen abban a pozícióban NOP utasítást kell beütemezni. A VLIV processzorok egyáltalán nem foglalkoznak az egymásra hatásokkal, meg se próbálja elemezni a programot, meg se próbálja benne felderíteni a függőségeket. Természetesen ahhoz, hogy a program jó eredményt adjon, ezekkel a függőségekkel valakinek törődnie kell, hát ez is a fordító program feladata. Olyan pozícióba kell az adott gépi utasításokat elhelyezni a programban, hogy mire az a végrehajtási fázisba jut, a neki megfelelő inputok már előálljanak. Ha szükséges, akkor ehhez nopokat kell beszúrnia, akár úgy, hogy csupa nopokból álló teljesen üres utasítást is beszúrhat a programba. Nézzünk egy példaprogramot. Ezt egy olyan VLIV architektúrán fogjuk végrehajtani, nek 2 egész végrehajtó egysége van, amelyek egyébként egy ciklus alatt végeznek a feladatukkal, két memória egysége van, ezeknek három ciklusra van szüksége egy memória művelet végrehajtásához. És legyen két lebegő pontos egységünk, ez a legbonyolultabb a feladatok közül, ez négy ciklus szükséges. Hát a program nem nagyon bonyolult, először betöltünk a memóriából három adatot, két egész és egy lebegő pontos adatot, utána elvégzünk ezen a három adaton egy-egy műveletet, figyeljük meg, hogy ezek a műveletek egyébként egymástól teljesen függetlenek, tehát jogosan reménykedhetünk abban, hogy majd ezeket szépen egy időben egymással párhuzamosan végre tudjuk hajtani. És végül a három eredményt vissza kell írni a memóriába. Na, próbáljuk meg ezt beütemezni a mi kis VLIF processzorunkra. Az első ciklusban be tudunk ütemezni két memória műveletet. A harmadikat hiába lenne ezzel párhuzamosan végrehajtható, már nem, hiszen nincs több memória egységünk. Tehát a harmadik memória műveletet csak a következő ciklusba tudjuk beütemezni. És nem tudunk mellé ütemezni semmit, hiszen a következő utasításoknak mindnek szüksége van az első ciklusban elindított memória műveletek eredményére, és hát erre három ciklust várni kell, ezért aztán a második ciklusban csak az egyszer memória művelet indul el, a többi slotba NOP utasítást kell helyezni. Még súlyosabb a helyzet a harmadik ciklusban, itt az összes slotban NOP utasítást helyezünk, egy teljesen üres utasítás van a programunkban. A negyedik ciklusra végre az első ciklusban elindított memória műveletek eredménye előáll, így aztán el tudjuk indítani a két fix pontos számolásunkat. A hatos utasítást, a lebegő pontos szózást nem tudjuk melléje tenni, hiszen annak az eredményére még várunk, az I3 utasítás csak a második ciklusban indult el, ezért ennek az eredménye csak az ötödik ciklusra lesz kész, ekkora tudjuk beütemezni a lebegő pontos egységre a hatos utasítást. Közben a fix pontos számításaink már elkészültek, tehát emellé az I6-os utasítás mellé párhuzamosan beütemezhetjük az eredmények visszatározását, az I7-es és az I8-as utasítást. Végül az I9-es utasítás, hát ennek először is meg kell várni, hogy felszabaduljon egy memória egység, de ennél nagyobb probléma az, hogy a lebegő pontos szorzás 4 órajelig tart, ezért csak a 9. órajelben tudjuk elindítani. Úgyhogy így az egész programunk összesen 9 gépi utasításból áll. És a végrehajtása még nincs is kész a 9. órajelben, hiszen ez a memória művelet még további két ciklusig fog tartani. A VLIF architektúrában a tipikus utasítás csoportméret az 3-4 végrehajtó egység, de extrém esetben akár 28 is lehet. Minden nehezet a fordító program csinál, és pont ez a lényege ennek az architektúrának, hogy a processzornak alig marad dolga. Ennek megfelelően tipikusan VLIF architektúrai processzorokat olcsó, kisfogyasztású beágyazott rendszerekben használunk. Másik fontos felhasználási terület az, ahol nagyon fontos az, hogy kiszámítható, spekuláció és predikciómentes működésünk legyen, mert real-time módon kell nekünk adatokat feldolgozni. Tipikusan ilyenek a digitális jelfeldolgozó processzorok, a DSP processzorok. Egy nagyon népszerű, a Texas Instruments cég 6000-es sorozatú DSP processzora, amelyik akár 8 utasítást is képes egy csoportban elvégezni. Egy időben az Atmel nevű cég is készített egy VLIF architektúrájú DSP processzort, egészen extrémumra vitte, 10 lebegőpontos műveletvégző egység volt benne, amelyek egymással párhuzamos működésre képesek. Úgy volt kikalkulálva a műveletvégző egység ebbe a processzorba, hogy egyetlen órajel alatt egy FFT algoritmusnak egy butterfly fázisát el tudja végezni. 100 MHz-en működő processzor 10 lebegőpontos műveletet volt képes egymással párhuzamosan elvégezni, ez összesen 1 gigaflopsos teljesítményt eredményez. Érdekessége volt ennek az architektúrának, hogy a VLIF processzor rész kifejezetten csak a lebegőpontos számításra, a DSP működésre volt kihegyezve, ennek a kiszolgálására mellé raktak egy ARM architektúrájú processzort is. A harmadik felhasználási terület, ahol nagyon jól jön a VLIF architektúra egyszerűsége, az a grafikus kártyánkon található grafikus processzorok. Itt nagyon minél több, nagyon sok egyszerű feldolgozó egységet kell egymás mellé integrálni. Szinte erre találták ki a VLIF architektúrát. Példa erre a hajdani ATI, ma AMD által gyártott Radeon HD videokártyák egyes generációi 3, illetve 4 utas Vélif processzorokat használtak. Azonban nagyon nagy hátrányok vannak a Vélif architektúrákban. Az egyik hátrány az az, hogy mivel az utasítások mindjárt a processzor műveleti végző egységeire is leképezik a feladatokat, ezért a program csak azon a processzoron képes lefutni, amelyre lefordították. Nem lehet egy későbbi processzor verzióba csak úgy beépíteni további művelet végző egységeket, hogy majd az gyorsabban működjön, hiszen az utasítás készlet architektúrába bele van drótozva, melyik utasítást pontosan melyik művelet végző egység fogja végrehajtani. Ez nem jelent olyan nagy problémát a beágyazott rendszerekben, vagy a DSP processzorok esetében, azonban a konzumer asztali architektúrában ez komoly probléma lenne. Van egy másik nagyon fontos hátrány is a Vélif architektúrában, teljesen statikus ütemezés miatt, hát gyakorlatilag nem tudunk transzparens cache-t használni. Hiszen a transzparens cache az azt jelenti, hogy amikor egy a memóriához fordulunk, azt vagy megtaláljuk a cache-ben, és akkor gyors lesz az elérése, vagy nem találjuk meg, és akkor a lassú memóriához kell fordulni. Azaz tehát futás időben dől el, hogy egy adott művelet mennyi ideig tart a végrehajtása. Ezt a fordítóprogram előre nem tudja kiszámolni, nem tudja, hogyan ütemezze be az utasításokat. Ennek megfelelően Vélif processzorokban nem használnak transzparens cache-t, amit lehet használni, az a scratchpad memória. Ez az oka annak, hogy tipikusan a DSP processzorokban scratchpad memóriát találunk. A harmadik hátrány az, hogy a sok NOP utasítás miatt a programok mérete fölöslegesen nagy tud lenni, és ez kifejezetten a beágyazott rendszerekben tud fájni, ahol a program memória mérete az egy szűk erőforrás. Ennek megfelelően ki is találták ennek az architektúrának az enyhített változatát, ahol a fordító program csak a párhuzamos csoportokat határozza meg, és rendeli hozzá a processzor művelet végző egységeihez, azonban a processzor végzi el az ütemezést. Ehhez persze vissza kell adnunk a processzornak azt a feladatot, hogy végezze el az utasítások közötti függőségi analízist, és ha szükséges, akkor iktasson be szüneteket a program végrehajtásába. Ezzel meg tudunk szabadulni a programunkból a csupa NOP utasításból álló utasításcsoportoktól, de ennél nagyobb előny, hogy így újra lehetőség nyílik a transzparens cache használatára. A Texasnak a 6000-es sorozatú DSP-je ilyen dinamikus Vélif architektúrájú. A következő statikus ütemezésű pipeline architektúra az EPIC architektúra, Explicitly Parallel Instruction Computing, ennek a rövidítése a betűszó. Itt az történik, hogy a Vélif architektúrával ellentétben az utasításcsoport nem jelöli ki, hogy melyik végrehajtóegységnek kell végrehajtani az adott utasítást, csak az egymással párhuzamosítható utasításokat jelöli meg. Ennek megfelelően többféle variáció is elképzelhető, egymás mellé rakhatunk három egység egész utasítást, vagy egy levegőpontos utasítás mellé egy ugróutasítást és egy egész utasítást. Ennek megfelelően az utasítás csoportoknak egy template típusa van. Az utasítás, illetve a processzor architektúrája dönti el, hogy milyen templéteket használhatunk. Esetleg a későbbi processzor típusokban bővíteni lehet újabb template típusokkal, hogyha a régi template típusokat mind megtartjuk, akkor visszafelé a kompatibilitás megmarad. Egy EPIC processzor akár lehet, szuperskalár processzor is, azaz több művelet végző egysége is lehet, mint amennyi egy utasítás csoportban elfér, és akkor a CPU egy időben akár több utasítás csoportot is végrehajthat. Teheti ezt a CPU a szuperskalár processzoroknál megtanult módszerrel, vagy úgy is, hogy a fordító jelzi számára, hogy egy utasítás csoport nem csak 3, hanem 6 vagy 9 független utasítást tartalmaz, effektíve összeláncolva 2 vagy 3 utasítás csoportot egymással. Egy időben az Intel nagy reményeket fűzött az EPIC architektúrához, és az Itanium processzor típusa ezen architektúrára épült. Később persze az derült ki, hogy ez a processzor nem hozta tőrevált előnyöket, és nem lett olyan gyors, mint amennyire rendelték. Ennek a fő oka az, hogy a fordító programok nem képesek olyan hatékonyan megtalálni az egymással párhuzamosítható utasításokat, mint ahogy azt remélték tőlük. Ezzel a mai előadásunk végére értünk. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!